Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, hogyan meg akar szólítani bennünket János evangéliumának 11. fejezetéből, a 17. verstől kezdve. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amikor Jézus odaért és megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Márta, Lázár egyik testvére, amint meghallott, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig, Lázár másik testvére, otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja azt neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének Máriának. A mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament Jézushoz, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Azt szokták mondani, hogy akinek nincsen jó monotónia tűrése, az ne menjen szalag mellé dolgozni. Ugye mit jelent a monotónia tűrés? Azt jelenti, hogy valaki az ismétlődő dolgokat, az olyan dolgokat, amelyek folyamatosan ismétlődnek, vagy olyan cselekvéseket, amelyeket folyamatosan egymás után újra és újra csinálni kell, azt nem bírja. Aki tűri, az pedig, aki monotónia tűrő, az pedig bírja csinálni ezeket a dolgokat. De nem csak a szalag mellett azt hiszem, hanem a hétköznapokban is nagyon fontos, hogy az ember tudja tűrni a monotóniát. Nekem például igen nehéz megküzdeni mindig azzal, hogy hétről hétre vagy hónapról hónapra mondjuk ugyanazokat az adminisztratív feladatokat el kell végezni. Borzasztóan unom és nagyon frusztrál, hogy mindig csinálnom kell ugyanazokat a papírmunkákat, de hát ez így működik a világ, azt csinálni kell. És hát másnak meg gondolom az életnek a más területein vannak olyan dolgok, amelyeket ismétlődően újra és újra heti, havi, vagy nem tudom, bármilyen napi rendszerességgel csinálni kell, és már nagyon unjuk, már nagyon elegünk van az egészből. És el tudok képzelni olyan élethelyzetet is, minden zokszó nélkül el tudok képzelni olyan élethelyzetet is, amikor az ember úgy érzi, hogy az egész élete ilyenné válik. Ezt szoktuk műszóval mókuskeréknek nevezni, amikor újra és újra történik ugyanaz és ugyanaz, napról napra, mindig, és úgy érezzük, hogy nem halad az egész. Csupán egy monoton újra cselekvése a dolgoknak, lehet ilyen akár a munka, vagy akár az egész élet is, hogy nap mint nap csak belállunk a mókus kerékbe, de nem látjuk az értelmét, mintha nem is haladnánk, 5-ről a 6-ra nem történik semmi. Van egy dal, egy szám, amit én még nagyon régen nagyon szerettem, a Nine Inch Nails nevezetű zenekartól van, és ők nagyon találóan fogalmazták meg ezt a monotónia érzést. Így hangzik, hiszem, hogy képes vagyok a jövőt meglátnom, hiszen ugyanaz megy nap, mint nap. Lehet valaha volt valami célom, de talán nem volt több, mint egy álom. Énekelte meg ez a zenekar. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy vajon van-e monotónia, és hogyha igen, akkor milyen az egyházban? Lehet, hogy van a munkában, a hétköznap, van az egyházban monotónia? Úgy tűnik, hogy az egyház valami nagyon monoton dolgot csinál újra és újra? Elképzelhető, hogy ennek tekintjük. Hiszen az egyház nem egy emberöltő óta, nem naponként, nem hetente, nem havonta, vagy nem évente ismétli ugyanazt és ugyanazt, hanem minden évben 2000 éve ugyanazt csinálja az egyház, ugyanazokat az ünnepeket üli meg, ugyanazokat az üzeneteket közvetíti minden egyes évben, azonos vasárnapokon, akár most itt a húsvéton. Vajon dühíthet ez bennünket, vagy fáraszthat ez bennünket, vagy, vagy rosszul érintett az bennünket, hogy újra és újra minden évben ugyanarról beszélünk? Elképzelhető. És hogyha külső szemlélőként tekintjük akár mondjuk húsvétnak az ünnepét, akkor feltetnék a kérdést, hogy egyszer már elhangzott, hogy Jézus feltámadt, akkor miért kell 2000 éve minden évben elhangoznia ugyanennek újra és újra, hogy Krisztus feltámadt. És hogyha kívülről tekintjük a dolgot, és nem belülről, akkor úgy tűnhet, hogy tényleg teljesen fölösleges a dolog, vagy akár dühítő is, vagy fáraszthat bennünket, vagy akár érdektelenné teheti számunkra a dolgot, de mi most azért vagyunk itt együtt, hogy belülről nézzük meg, hogy ez hogyan is néz ki, miért is fontos ez. A mai történetünk egy kiragadott szakasz, ez azt jelenti, hogy nem az egész történet van benne az ige hirdetési alapigébe, csak egy része, úgyhogy kénytelen vagyok itt az egész történetről egy picit rávilágítani ahhoz, hogy megértsük a mondani valóját. Jézusnak volt egy barátja, akit úgy neveztek, hogy Lázár. Ennek a Lázárnak volt két testvére, Márta és Mária, tehát két nővére volt, vagy hát nem tudjuk, hogy húgá vagy nővére, lány testvére volt Lázárnak, és Jézus ismerte az egész családot, ismerte, nem csak Lázár volt a barátja, hanem a lány testvéreit is ismerte, és van olyan történet is a Bibliában, amiben Lázár nincs is benne, csak a két testvére van benne, ahogy a Jézussal beszélgetnek. Szóval ismerte Jézus, a család barátja volt, mondhatjuk ezt így. És Márta, aki mindig is a pörgősebb testvér volt, ő volt az, aki elé szaladt Jézusnak, amikor Jézus odaérkezett hozzájuk. Miért jött Jézus? Azért jött Jézus, mert meghallotta, hogy Lázár, az ő barátja beteg, de mire odaért, abba a városba, ahol ők laktak, addigra Lázár meghalt, már 4 napja halott volt. És Márta, ez a pörgősebb nővér, oda szaladt rögtön Jézus elé, és mondta neki, hogy Jézus, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mi ez a számon kérés? Tehetnénk föl a kérdést. Hát, hogy kérheti számon Jézuson, aki ott se volt, hogyha jöttél volna kicsit hamarabb, hogyha tudtál volna hamarabb jönni, akkor nem halt volna meg a testvérem. Valószínűleg abból táplálkozhatott Mártának ez a szemrehányása Jézus felé, hogy Jézus bár a család barátja volt, de nyilvánvalóan ők tudták azt, hogy Jézus valaki több. Mert már tapasztalták, tudták, hírét vették, esetleg tanúi is voltak annak, hogy Jézus embereket gyógyított meg. Hát akkor miért nem voltál pont most itt, amikor a barátodról van szó? De a következő pillanatban Márta így folytatja, hogy de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Na hát akkor ez meg most megint micsoda? Hát az előbb még lehordta Jézust, hogy nem volt itt, nem gyógyította meg. Most pedig ami a következő mondatában, mert meg azt mondja, a remény úgy tűnik, hogy a remény csillan föl a szavaiból, hogy de most is tudom, hogyha kérsz valamit az Istentől, akkor azt meg fogja adni neked. Aki már vesztette el szerettét, az pontosan tudja, hogy a gyász az így működik. Pontosan tudja azt, hogy ilyen hullámhegyek és hullámvölgyek vannak, vagy hát ilyen nagyon hullámzó az ember, amikor elveszti egy szerettét. És Márta a testvérét veszítette el. És az egyik pillanatban dühös az egész világra, és ezt ráborítja bárkire válogatás nélkül, okkal vagy ok nélkül. A következő pillanatban pedig ott van benne a sokszor indokolatlan remény, hogy de talán mégse. Mert ez is gyönyörűen mutatja a történetünknek az igazságát, tehát ez valóban megtörtént, hiszen ezek teljesen egyértelmű és természetes emberi dolgok, amiket itt Mártán látunk. És hogyha ilyen dolog történik, és mi lennénk ott Jézus helyében, akkor mi nem sok mindent tudnánk hozzátenni ehhez az egészhez. Csak annyit tudnánk mondani, hogy hát igen, persze, meg hebegni, habogni, hát mit tud ilyenkor mondani az ember? Semmit. Jézus azonban egy nagyon furcsa dolgot mond ennek a Mártának. Azt mondja, föltámad a te testvéred. És Márta nagyon ingerülten, legalábbis én így vélem, mert ugye a hangulat nincs beleírva a Bibliába, csak a szöveg, de én így vélem, hogy Márta ingerülten visszaválaszolni, hogy tudom, hogy feltámad a testvérem majd az utolsó napon, a világ végén. Talán Mártának úgy tűnhetett, hogy Jézus valami közhelyel akarja elcsapni a dolgot. Mert nem tud vele mit kezdeni. Hú, hát majd feltámad a testvére, nyugodjál meg. De Jézus azonban úgy folytatja, hogy nyilvánvalóvá kell, hogy váljon a számunkra, hogy ő itt nem erre gondolt, nem közhelyes akart lenni, nem tehetetlen volt. Nem a jövőre vonatkozó kijelentést tett, hanem az itt és mostra. Mit mond? Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, És aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Kérdezi Mártától. Márta pedig több, mint valószínű, hogy nem értve ebből talán egy kukkot sem, de mégis megérezve azt, hogy itt valami nagy dolog fog történni, mert Jézus valaki sokkal nagyobb, mint akit el tudunk képzelni, így válaszol neki: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Aztán elfut, elszalad, nem történik semmi, hívja a testvérét, Máriát, aki pontosan ugyanazt a szemrehányást megteszi Jézusnak, mint amit előtte a testvére. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És itt van vége a mai szakaszunknak. Hát ezt mindannyian érezzük, hogy ennek a végén csak három pont van. A tegnapi napi igénk is ilyen volt, gondolom koncepció van benne, hogy így kaptuk meg ezeket az igéket, hogy nincs benne az egész történet. Ugyanis a történet nem áll meg itt, hanem folytatódik. És mégis mi történik ezután? Jézus például sír, azt olvassuk. Megrendül a barátjának a halála fölött, főleg miután beszélt a két testvérével, és utána ezt mondja. Imádkozik: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Ezután ezt mondta, felkiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott a sírból, ugye akkoriban barlangsírokba temetkeztek, kijött a lábán Lázár, pólyákkal körülkötve az arcát kendőt akarta, és Jézus így szólt az ott állókhoz, hogy oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ez azért nem mindegy, azt hiszem. Kivel találkozunk itt mi ebben a történetben? Húsvétkor alapvetően Jézusról, mint a feltámadottról szoktunk beszélni, aki föltámadt. De a mai történetünk tovább viszi ezt az egész dolgot így húsvét hétfőjén, és azt mondja, hogy Jézus nem csak feltámadott, hanem feltámasztó is. És ebből a történetből világosan látjuk azt, hogy Jézusnak a feltámadása az nem csupán a szerencsés körülményeknek az összejátszása, vagy a csillagzat együttállása, hanem koncepció, hatalom, tény. Olyannyira, hogy Jézus nem csak maga támad föl, hanem föl is tud támasztani. És így nyer értelmet, és így válik bizonyossággá, sőt élő reménységé az az ígéret, amit Jézus tett Mártának, és mond kérdés formájában különben, és teszi föl ezt a kérdést nekünk is: én vagyok a feltámadásos élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? És ez a kérdés ma nekünk is szól. Hiszed ezt? Hiszed a feltámadott Krisztust, aki maga is fel tud támasztani? Hiszed azt, hogy Krisztus fel tud támasztani bennünket sokkal csodálatosabb módon, mint ahogyan azt Lázárral tette meg? Szokták mondani ez viccesen, hogy szegény Lázár már ott volt a jó helyen, aztán visszahozták ide ebbe az életbe. Nekünk már nem ebbe az életbe kell visszatérni, mikor Jézus feltámaszt bennünket, hanem az örök életbe tudunk elkerülni. Abba a végső célba, aminél Krisztus vár bennünket. Az ő hatalma által. Ilyen megváltónk van, aki ezt is meg tudja tenni. És ő, hitünk szerint, nem csupán egy céltábla vagy célszalag, hogy majd ott és akkor majd találkozunk vele, hanem felkínálja magát ma is nekünk, hogy a hétköznapokban is velünk együtt legyen. És elfogad bennünket, hív bennünket, kihív bennünket a sötétségből, mint ahogy a Lázárt is kihívta, azzal a csomaggal, amink van. Nem kell másképpen tennünk. Nem kell alakoskodnunk, nem kell a jobbik oldalunkat mutatni neki, hanem pontosan azzal a csomaggal vár bennünket, amink van. És amikor nehéz helyzetben vagyunk, és újra vádoljuk őt, vagy vádoljuk az Istent, hogy hogyan hagyhattad ezt, miért csináltad ezt, vagy amikor újra és újra letérünk az útjáról, elkalandozunk másfelé, és aztán várjuk, hogy kimentsen bennünket a slamasztikából újra és újra és újra, akkor Jézus újra és újra és újra vár bennünket, ugyanis neki jó a monotónia tűrése. Ugyanis mi emberek olyanok vagyunk, akik újra és újra hajlamosak vagyunk ugyanabba belelépni. És megint, és megint, és megint. Ő viszont nem azt mondja, hogy na jó, van, egyszer elmondtam, aztán most már tényleg ehhez tartsad magad, hanem újra és újra vár bennünket, akár ugyanazzal a csomaggal, újra és újra, hogy egyszer végül majd le tudjuk tenni. Jézus vár bennünket rendületlenül. Akárhányszor eltávolodunk, ő ott van, hogy visszafogadjon bennünket, segítő kezet nyújtson az életben, a hétköznapokban, hogy mindig legyen visszatérés, mindig legyen következő esély. Mert ez, amit úgy nevezünk, főleg mi evangélikusok, hogy naponkénti megtérés, az, hogy naponként újra és újra meg kell küzdeni azzal, hogy az Isten útján járjunk, ez csak úgy érdemes, hogyha tudjuk, hogy van erre lehetőségünk. Mint látjuk, van. És ezen az úton, ezen a alapvetően nem egyenes, hanem már mint hogy az út egyenes, csak mi vagyunk azok, akik letérünk róla újra és újra, de ennek az útnak a végén színről színre fog várni majd bennünket, hogy találkozhassunk vele. Adja meg mindannyiunk számára azt az Isten, hogy ez tényleg így legyen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy mindig újra és újra vársz bennünket. Kérünk téged, hogy ne éljünk vissza ezzel a minden értelmet meghaladó szereteteddel, hanem igyekezzünk téged úgy követni, ahogyan te mész előttünk. Végig az egész életen, tovább az örök életbe. Amen.